Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
június 9-én éppen 18 évvel ezelőtt iktatták be egrieseki tisztségébe Ternyák Csabát, az egri főegyházmegye főpásztorát a Főszékes Egyházban. Pünköst hétfőn délelőtt Bereckei Miklós, a Sárospataki Bazilika plébánosa címzetes apát Esperes köszöntötte a főpásztort, aki ünnepi szentmisét mutatott be Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapján és Szent Erzsébet szenti avatásának 790. évfordulójának ünnepén a Sárospataki Bazilikában. A helyi katolikus általános iskola diákjai énekekkel köszöntötték a főpásztort. Ternyák Csaba egri érsek ezután ünnepélyesen megszentelte a bazilika megújult ólomablakait, melyek Árpádházi Szent Erzsébet életét ábrázolják. Homíliájának fókuszába a főpásztor két női alakot állított. Az egyik Szűz Mária, a másik a város szent szülöttje, Szent Erzsébet. Mint mondta, Árpádházi Szent Erzsébet számára is Szűz Mária anyai szeretete volt a minta, aki nőként a tevékeny szeretet gyakorlása által lett követendő példa. A mai korban is, számunkra is. A főpásztor ezután a nők egyházban betöltött szerepéről is beszélt, és felemelte szavát a nők elleni erőszak ellen. Mint fogalmazott, aki akár egyetlen nőt is bánt, az meggyalázza az asszonytól született Istent. Az emléknap kapcsán elmondta, a kereszten függő Krisztus a szeretett tanítványt Máriára bízza. Ezen a lelki anyaságon elmélkedve az egyház felismerte, elfogadta, az egyház egészére kiterjesztve kérte és kéri Szűz Mária anyai oltalmát. Jézus szavai alapozzák meg Mária lelki anyaságát, és Ferenc pápa 2018-ban bejelentett döntését, hogy pünköst hétfőt Szűz Mária az egyház anyja emléknapjává teszi. Amikor tehát Jézus a kereszten édesanyjára bízta János apostolt, ezzel nem csak őt bízta rá, hanem vele együtt az egész egyházat is. Ez Isten stílusa, közelség, együttérzés és gyengédség, fogalmazott az érsek. A közösség megújulásának fontos feltétele, hogy egységben legyünk egymással, önmagunkkal, hogy megtapasztaljuk a nemzet határok feletti egységét, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök pünköst hétfőn, Kézdiszentléleken, a szentmisét követően. Az államfő hangsúlyozta, személyesen is megerősíti, hogy most, amikor pusztító árvizeket él meg e vidék, számíthatnak ránk, Magyarországra is. A Szentlélek segít túl lenni a nehéz időkön, és segít megtalálni az örömöt, a békességet és az élet szeretetét, és ebben mindig számíthatunk egymásra, hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki sok millió magyar jó kívánságát és üdvözletét adta át, valamint örömét fejezte ki, hogy ennyi fiatal és gyermek vett részt a szentmisén, amely a magyarországi magyaroknak is nagy erőt ad. Az igazságosság és az irgalom feltételezik egymást, az igazságosság irgalmasság nélkül kegyetlenség, az irgalmasság pedig igazságosság nélkül gyengeség, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst hétfőn Esztergomban. Kifejtette, míg a régi filozófiában az igazságosság azt jelentette, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami jár neki, Jézus tanításának fényében ez azt is jelenti, hogy mindenünket Istennek kell adni. Semmink nincs ugyanis, amivel ne tartoznánk Istennek, hiszen tőle kaptuk az egész életünket, minden képességünket. Rámutatott arra, az igazságossággal elválaszthatatlan egységet alkotó irgalmasság azt jelenti, hogy adunk, jót teszünk, és megbocsátunk akkor is, ha ezt valaki nem érdemli meg. Az irgalom tehát ajándékozó szeretet, fejtette ki a bíboros. Mi magyarok nem fogunk letértepelni Brüsszel előtt, jelentette ki Orbán Viktor a Patrióták Európáért rendezvényén a franciaországi Mormont-sur-Vernisson-ban. A miniszterelnök elmondta, mi nem fogjuk széttárni a kezünket és lúzer módra Brüsszelre és a nemzetközi jogra mutogatni. Mi cselekszünk, fogalmazott. Hozzátéve, ez nem migráció, hanem szervezett népességcsere, amellyel kicserélik Európa kulturális alapját, Mi magyarok nem fogunk letérdelni Brüsszel előtt, mi az emberek oldalán állunk és harcolunk értük, fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy az európai jobboldal soha meg nem választott bürokraták és bírák támadása alatt áll, de ennek véget vetnek. Összefogtunk és mindenhol előre törünk. Nekünk magyaroknak szükségünk van a ti győzelmetekre, nélkületek nem tudjuk magunkat leemelni a brüsszeli kínpadról, mondta a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Derült száraz időre számíthatunk, legfeljebb az északi határvidék fölé sodródhat némi fátyol felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a pünkösd utáni hétfő van, és Ferenc pápa rendeletére ez a nap Szűz Mária az egyház anyjának az emléknapja. Már volt róla szó a Érsekatya beszéd Sárospatakon, akkor az interneten is a Magyar Kurénus sokféle cikk tanítás megjelenik ezzel kapcsolatban, és én is erről szeretnék beszélni a mai estén. Azért is tartom fontosnak, és én átfogó képet adni magáról nem csak az ünnepről, hanem a Mária tiszteletről is, hiszen amikor mi imádkozunk, úgymond ilyenfajta lelki életet élünk, vagy úgy is mondják, hogy jámborságot gyakorlunk, az önmagában nagyon fontos, az kifejezi a népnek a hitét. Azonban érdemes időnként ránézni a szentírási, a teológiai alapokra, az egyháznak a tanítására, vagyis hogy megértsük a gyökereket, és ebből a gyökerekből nőnek ki az igazi imádságok, az igazi tisztelet, ami valóban megfelel az egyháznak a hitének. Ezért időnként jó mérásni, megnézni a gyökereket, megnézni a tiszta tanítást, az egyház 2000 éves hagyományát, hogy hogyan ünnepeltek, és persze mindig az alap maga a szentírásnak a tanítása. A mai estén én most arra vállalkozom, hogy egy ilyen egyfajta összefüggő tanítást adjak, persze teljes igénye nélkül, de mégis valamilyen kerek egészet, ahol el tudjuk helyezni a Mária tiszteletet, és magát a mai ünnepet is, hogy mit jelent az, hogy Mária az egyháznak az anyja. Egyáltalán mi az egyház, hogy lehet egy ember az egyháznak az anyja, ami tulajdonképpen túlnül egy emberem, az a misztikus test, aminek a feje Jézus Krisztus, hogy hogyan is van ez egymással. Azzal szeretném kezdeni a gondolatsort, hogy amikor Máriáról beszélünk, a Mária tiszteletről, akkor maga zsinat is óvain bennünket attól, hogy egyrészt meg kell adni a helyes tiszteletet Máriának és a szenteknek. Azonban vigyázni kell a túlzásoktól és a túlkapásoktól is. És pontosan ebben tud segíteni maga a teológiai igazság. A második vatikáni zsinat egyik dokumentuma, a Lumen Gentium, ez egy dogmatikai konstitúció az egyházról, ennek a 8. fejezete Máriáról szól, egy külön fejezet, aminek ez a címe, Isten anyja, a boldogságos Szűz Mária, Krisztus és az egyház misztériumában. És gyakorlatilag röviden összefoglalja a zsinatnak ez a tanítása, a Mária dogmákat, a Máriáról szóló igazságokat, és persze azt is, hogy hogyan kell viszonyulni a Mária tisztelethez. Először ezzel szeretném kezdeni, ha bár ez ennek a fejezetnek a végén olvasható, azonban mégis ez mint alapvetésként szeretném letenni. Amikor a Mária tiszteletről van szó, akkor Máriát tiszteljük. Ez is sokszor előkerült itt a protestáns egyházakkal való vitában is, hogy mi bálványék, imádók vagyunk, Máriát imádjuk, meg a szenteket imádjuk, szó sincs erről. Tehát Mária, ő teremtmény. Az Istennek egy csodálatos teremtménye, de ő ember. Egyedül az Istennek jár ki a tisztelet. Egyedül az Istent imádjuk, aki Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek. És hogy a Szentének a tiszteletét mindig is gyakorolta az egyház. És amikor ránézünk erre a titokra, tulajdonképpen, hogy mit is ünneplünk. Ha megnézzük Máriának a személyét, és elő lehet hozni azt is például, vagy elő is szokták hozni, hogy minek nekünk közvetítő, amikor ott van maga az Isten. Miért kell nekünk Mária közbenjárását kérni, amikor Jézus Krisztusnak is meg tudjuk fogalmazni a mi imáinkat. Miért van nekünk szükség Máriára? És amúgy a kérdés jogos önmagában, tényleg minek itt a szentek, miért nem Jézussal egyenesen beszélünk, vagy a Szent Háromsággal, nem kell ide senki más a mennyországból, megbeszéljük mi az pontosan. Azonban amikor megnézzük a Szentírásnak a tanítását, akkor az is látható, hogy például Jézus Krisztus, ő asszonytól akart megszületni. A Galatákhoz írt levélben olvashatjuk, amikor eljött az idők teljessége. Az Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. Ez a Galata 4-4, 5. vers, hogy Isten gyermekeivé lehessünk. És hogy itt Máriától születik maga az Úr Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember. Megtette volna az Isten, hogy kihagy mindenféle közvetítőt, ahogy a zsidók is várták. Az Isten eljön látható vagy bármilyen formában, megnyílnak az egek, leszáll és rendet tesz a világban. Nincsen Betlehem, meg semmiféle ilyen apróságnak tűnő dolog. Miért van erre szükség? Ez ilyen időhúzás. Úgy tűnik, de ilyenkor meg kell hajolni az Istennek az akarata, az egyszerűsége, a szeretete előtt, és alázattal elfogadni, hogy ezt nem mi találtuk ki, ezeket a történeteket, emberek, hanem ez benne van a Szentírásban. És ezért a tisztelet, az egyház is gyakorolja, annak megvan a helye. Tiszteljük az asszonyt, akitől született az Úr Jézus Krisztus. Benne van a Szentírásban is, és hangsúlyozom, egy közvetítő van Isten és az ember között, a Jézus Krisztus. Nincs más közvetítő. Máriának különleges szerepe van az üdvösség történetében, az Isten adta ezt neki, és mi ezért tiszteljük. De megint ez az Istennek az akarata. December 8-án ünnepeljük azt a titkot, hogy a mennyi atya, hogy a fiának méltó hajlékot készítsen, mert Máriát megőrizte az átredő bűn minden szennyétől. Vagyis, hogy megjelent először a tiszta, a szent, akit még az átredő bűn sem sebzett meg. Az ember, aminek az Isten teremtette az ember kezdetben, az által az ősbűn miatt ez megromlott, de az Isten vissza akarja ezt állítani, azokat a sebeket, amit az átredő bűn okozott, mert ez megsebezte az emberiséget, és Máriában megjelent az ember. Persze Mária is Jézus Krisztusnak a megváltása árán volt mentes az átredő bűnöktől, de az mennyei atya már így előkészítette az ő fiának a születését. Január 1-én ünnepeljük, hogy Mária nem csak embert szült a világra, hanem mivel Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, ezért Mária Isten szülő, vagyis Isten szült a világra. És ez visz bennünket közelebb ahhoz a titokhoz, misztériumhoz, hogy hogyan lehet az, hogy Mária az egyháznak is az anyja. De mindenképpen Mária Isten szülő. Ő fogant a méhébe a Szentlélek által, 9 hónapig Mária méhében növekedett, és 9 hónap múlva a világra szülte Jézus Krisztus, aki valóságos Isten, valóságos ember, ő, ami megváltunk. És így Mária Isten szülő. És amikor nézzük, hogy Máriával mi történik, tulajdonképpen nem is Márián van ilyenkor a hangsúly, hanem az Istennek a szeretetén. Ez mind az Istennek az előre elgondolása, ezt ő tervezte így. Így gondolta így, hogy így váltsa meg a világot, hogy asszonyt válasz ki, hogy asszonytól születik. Ez az Istennek az akarata, a csodája, a szeretete. Vagyis, hogy bármiről van szó az egyházban, és persze sok mindent ünneplünk, de ez mind-mind arról szól, hogy az Isten milliónyi módon fejezi ki az ő szeretetét, de mind az Istennek a dicsőségéről szól. Ez rendkívül fontos az egyház tanításában, hogy minden az Isten dicsőségéről szól. Amikor kiválasztja Máriát, a szenteket, vagy az Ószövetségben már a prófétákat, nem ők a nagy emberek önmagukban, ők mindent az Istennek köszönhetnek, ő választotta ki őket, ő küldte a Szent Lelket, a lélek által prófétáltak. A tanítványok sem, az nem egy tehetségkutatóban kerültek elő, hanem az Úr hívta meg őket, ő választotta ki őket. Amúgy alkalmattan emberek, az Úr tette őket képessé arra, hogy majd hirdessék az evangéliumot. Ez mind az Istennek a csodája és a szeretete. És ebben a kontextusban elmélkedünk Máriáról is, az ő életéről, hogy mi az, amit tett. Ferenc pápa 2018. május 21-én iktatta be a római általános kalendáriumba a Máriát, ezt az ünnepet, hogy Ecclesia Mater dekrétumot, vagyis hogy Mária az egyháznak az anyja. És amikor a Szent Atya megfogalmazta, hogy miért is fontos ez az ünnep, akkor azt mondta, az emléknapod a pünkös utáni első hétfőn kell megtartani azzal a céllal, hogy elősegítse az egyház anyai érzésének növekedését a lelki pásztorokban, a szerzetesekben és a hívekben. Ezzel egyidőleg növelje a hiteles Mária áltatosságot. Eddig az idézet, amit a Szent Atya ebben a dekrétumban leír, vagyis hogy mondjuk is így, hogy az anya szent egyház, hogy az egyház is anyai jellege van. Vagy amikor például az irgalmasságról beszélünk az Ószövetségben, ez a rehem visere kifejezések is, ahogy II. János pápa is magyarázza Divesi Misericordiában, hogy ez az anyamét jelent, ezt a belső zsigert, vagyis nem csak, hogy az Isten nem büntet meg valakit, vagy megkönyörül, mint egy szerencsétlen férgeket nem bánt bennünket, hanem az irgalmasság, hogy az anyamében hordozni valakit. Ez a legbensőségesebb kapcsolat az Isten és a bűnös ember között. És hogy az Istennek az irgalmasságát ezzel a gyönyörű képpel fejezi ki maga a Szentírás. És itt is előjön itt az irgalmasságnál ez a fajta anyai, ez a motívum, ez az anyamében hordozni valakit. Ilyen gyöngéden szeretni, és az anyamében nem csak egyfajta védettséget élvez maga az ember, hanem az anyamében növekszik ott a legyengült ember, ott tud megerősödni, és utána úgy a világra szüli magát az embert, aki most már úgy megáll persze az Isten kegyelméből a saját lábán. Ezért például írják Máriáról is, vagy II. Vatikáni zsinat, hogy Mária nem biológiailag szüli az ő gyermekeit, hanem Mária, mi égi édesanyánk, azonban ő úgy is szüli, idézjelbe az ő szülező fiait, hogy amikor közben jár érettünk, és a világra szüli az embereket, hogy térjenek meg, és hogy fogadják el az Isten országát, és végül az emberek üdvözüljenek. És ez is egyfajta szülés, amikor Mária az imádsága által, az ő közbenjárása által megszüli az Istennek ezeket az embereket, nem biológiaiak, hanem lelkileg, azért, hogy megtérjenek, és utána ezek az emberek eljussanak a mennyország örömébe. És ez is annyira mély és intim kép, ezek a fajta, ez a világra szülni, a megtérést, és itt látható az egyháznak az anyai mi voltja, amire felhívta Ferenc pápa is a figyelmet, hogy az egyház az anya, az édesanya. Magyarban persze nincs ilyen, de a latinban is egy nőnemű szavaként, az eklézia nőneműként szerepel, de mondjuk mi is, hogy az anya szent egyház. Az anya, aki a világra szül, aki nevel. Hiszen az anya szent egyházban alakult ki a Szentírás, itt vannak a szentségek, a szentelmények, itt van minden, ami kell ahhoz, hogy valaki eljusson az üdvösségre. Van ez a dogmatikai tétel is, hogy extra ecclesiam nulla salus, vagyis az egyházon kívül nincs üdvösség. És ez is persze valaki azt mondhatná, ezt nem fogadja el meg sértő számára, de ez a dogmatikai tételnek az a lényege, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, a Timóteus levélhez visszatérve, hogy egy a közvetítő Isten és az ember között az ember Jézus Krisztus. Tehát ő az egyedüli közvetítő, valóságos Isten és valóságos ember. Ha megnézzük Jézust, ő az atyának a szentsége. Megint a szentségnek a fogalma, hogy a látaratlan Istent nem csak jelzi, hanem meg is valósítja. Jézus mondja, aki engem lát, látja az atyát is. Ő beszél, az atya akaratát teszi, az atya tanítását közvetíti, csodákat tesz, gyógyít, parancsol a természet erőjének, ördögöt űz, halottat feltámaszt, megbocsátja a bűnöket, és ennek a csúcsa az ő kereszthalála, megint az atya iránti szeretetből, és a feltámadás, és utána pedig elküldi a szent lelket. Tehát Jézus Krisztus az atyának a szentsége. Az egyház pedig Jézus Krisztusnak a szentsége. Nem önmagában a papok, az egy rész ennek, hanem maga az egyház Jézus Krisztusnak a szentsége. És megint visszatérve a titokra, hogy Mária Isten szülő. Az egyház az Jézus Krisztusnak a szentsége. És ezért is mondhatjuk azt, hogy Mária az egyháznak az anyja. És így tekintünk rá. És még visszatérve ehhez a gondolathoz, hogy a helyes tisztelet, idézve megint a zsinatnak a tanítását, ez a tisztelet, ahogyan mindig is gyakorolta az egyház, teljesen egyedülálló ugyan, mégis lényege szerint más, mint az imádó tisztelet, amelyet a megtestesült igének, valamint az atyának és a Szentléleknek megadunk, és amelyre a Mária tisztelet nagyon is ráhangol. Tehát egyedül az Istent imádjuk, a szenteket pedig tiszteljük. És itt a 67. pontban a zsinatal úgynevezett lelkipásztori útmutatást is, amikor azt fogalmazza meg, hogy a hittudósok, meg persze már a szentek is felhívják a figyelmet arra is, buzdítanak, hogy tartózkodjanak a hívek minden hamis túlzástól, de az indokolatlan szűkkeblőségtől is az Isten szülő páratlan méltóságának szemlélésében. Tehát, hogy a túlzásoktól is, amikor valaki szinte már előbbre helyezi a szűzanyát, mint magát az Isten, de attól is, hogy Máriával nem foglalkozik, hanem tehát igazából az ő tiszteletét nem gyakorolja, nem tartja a helyesnek, pedig a katolicizmushoz hozzátartozik a Mária tisztelet, és mindig nagyon fontos része volt maga a vallásosságnak, gondoljuk a búcsújáró helyekre és Mária közbejárását kérve, de megint a helyes Mária tisztelet az mindig Jézusra irányul. Mária mindig Jézusra mutat. Mária segít abban, amikor rózsafűzét is imádkozunk, annak az alapvető szándéka, hogy Máriával együtt szemléljük a megváltásnak a titkait. Mindent Mária mindig Jézusra mutat, felé irányul. Amikor imádkozik érettünk közbejár, az a legfőbb kérése, hogy mi szeressük meg az ő szent fiát, hogy Jézus tiszta szívből imádjuk, hogy ő legyen az első, a legfontosabb, hogy ő legyen a mindenünk. Ez a Máriás lelkület. Tehát nem Máriára irányul, hanem Mária segítségével Jézushoz. És ő tanít bennünket arra, hogy hogyan tudjuk az ő szent fiát megszeretni. És ha megnézzük a Szentírást, azokat a részeket különösen, ahol a szűzanyai szerepel, Mária is szerepel, tulajdonképpen ezt úgy kell olvasni, hogy Márián keresztül hogyan tudjuk megszeretni jobban Jézus Krisztust. Második János pápa, amit írt 2003-ban a Rosarium Virginis Mariae a rózsafűzéről, ott is ezzel kezdi, hogy amikor tanuljuk a rózsafűzét imádkozni, beiratkozunk Mária iskolájába. És ennek az iskolának a fő szabálya Jézusra irányul megszeretni Jézus Krisztust. Most kicsit, amit mondok, talán ilyen nehéz így este, meg ilyen teológiai mondatok, azonban fontos ezeket is tisztázni, hogy a Mária tiszteletünknek valóban igazi, hiteles, mély gyökerei legyenek, ami a Szentírás tanítása, az egyház tanítása, és hogy helyesen tudjuk tisztelni a szűzanyát, meg Máriának a szándékát is megismerve egyre jobban megszeressük Jézus Krisztust. És most hallgassunk zenét. Thank you.
tűz lévén meggyümölcsöztél. Imád Jézust értünk, akit te szültél. Szép lilium szál, szűzek virága, Istennek anyja. Ó, mi ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója. Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél, imád Jézust értünk, akit te szültél. Szép lilium szál, szűzek virága, Istennek anyja. Ó, mi ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója.
Kedves rádióhallgatók, a mai estén a megértés hullámhosszán ezt a titkot próbáljuk megérteni, hogy Mária az egyház anyja, és persze ezzel együtt a helyes Mária tiszteletet is. Folytatom a gondolatmenetemet, Mária az egyháznak az anyja. Igazából már megfogalmazta Szent Ambrózs is, Szent Ambrózs, hogy Mária az egyháznak az ős mintája. De most ugrak egy nagyot, a II. Vatikáni zsinaton 6. Pál pápa, ő nyilvánította ki, hogy Mária az egyház anyja. Szent 6. Pál 1964. november 21-én, a II. Vatikáni zsinat 3. ülésszakának bezárásakor nyilvánította ki a boldogsága Szűz Máriát, az egyház, vagyis az egész keresztény nép, mind a világi hívek, mind a lelkipásztorok szeretett anyjának. És egyben elrendelt, hogy az egész keresztény nép egyre nagyobb tisztelettel adózzon Isten anyjának ezzel a végtelenül gyöngéd névvel. Később II. János pápa 1980-ban beiktatta, hogy a Loretto-i litániában ezt is imádkozzuk, hogy Szűz Mária az egyház anyja. És ő készítette el 1981. december 7-én a Mária az egyház anyja képet apostoli palota Szent Péter tére néző falára. Most is ott látható ez a mozaik, amit II. János Pál pápa tetetett ki oda. Vagyis, hogy megjelent az egyházban, az imádságokban is, és tulajdonképpen a 2018-ban pedig Ferenc pápa, aki külön emléknapként is megemlékezik erről a titokról. Most megvan már ez az egész egyháznak az életében, Máriának ez az fajta ünneplése. Csak néhány gondolatot szeretnék idézni abból a nyilatkozatból, amit Szent 6. Pál pápa tett itt a II. Vatikáni zsinat 3. ülésszakának lezárásaként. Mária az egyházanyja, megfontolva azokat a szoros kötelékeket, amelyek Máriát és az egyházat egybefőzik, kijelentjük a boldogság a Szűz Mária dicsőségére és a mi vigasztalásunkra, hogy a boldogság a Szűz Mária az egyház anyja, vagyis az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a pásztoroknak, akik őt szeretett anyának hívják. Elrendeljük, hogy az egész keresztény nép egy gyöngéd megszólítással, nem szűnő tisztelettel illesse az Isten szülő Szűz Máriát, és forduljon felé imádságaiban. Olyan titulusról van ugyanis szó, tisztelendő testvéreim, amely nem ismeretlen a keresztény nép áldozata számára, sőt a hívek és az egész egyház szereti Máriát anyaként megszólítani. Ez az elnevezés természetes módon kapcsolódik a valódi Mária tisztelethez, mert Mária azon méltóságán alapul, amelyben Mária Isten megtestesült igének anyjaként lett beiktatva. Most kiadjuk egy részt az idézetből, és az utolsó részt szeretném idézni. Ebben a halandó életben tökéletes formában megtestesíti Krisztus tanítványát, az összes erény tükrévé vált, és magatartásában teljesen megjeleníti azokat a boldogságokat, amelyeket Jézus Krisztus hirdetett. Ebből fakad, hogy miközben az egyház sokszínű életét magyarázza, tevékeny aktivitásában az Isten szülő szűztől vesz példát, amely által tökéletesen lehet követni Krisztust. Ez az utolsó kis bekezdés már arról szól, hogy Mária az egyháznak az ős mintája. És utaltam rá még a zene előtt, hogy ha nézzük a Máriáról szóló részeket, úgy is lehet ezeket nézni vagy olvasni, ahogyan Mária követte és szerette Krisztust. Vagyis tanulni tőle, hogyan tudjuk Jézust jobban szeretni, jobban bízni benne, hogy ő legyen az életünkben a legfontosabb. És már az angyali üdvözletkor is, amikor az angyal megjelent, Máriának az igénye pedig nem tudta, hogy pontosan ez mivel fog járni, de amit a mi atyánkban is imádkozunk, Mária hasonló szavakkal, ez a legyen meg az Úrnak az akarata, akkor is, ha pontosan nem tudom, hogy mi az. Ez Máriának a hite és az Istenben való bizalma. De ez nyilvánul meg a kánai mennyegzőn is, amikor azt mondja ott a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit mond. És Máriának az egész élete ez a nagy ráhagyatkozás. Ő Jézusnak az első tanítványa, aki édesanyja is, meg egyben tanítvány is. Tanítványa, az első tanítvány, az első Krisztus követő, aki egyrészt felismerte a gyermekében a valóságos Istent és valóságos embert, és aki követte őt, az ő tanítványává vált. És Máriáról így is beszélünk, mint tanítvány, és így az egyházak is az ős mintája mindannyiunk számára megjeleníti azt a szemét, aki szeplőtelen, aki bűntelen, aki az Istenben bízik, és az Isten szereti a világon a legjobban. Tulajdonképpen ez a keresztény életnek az igazi lényege, mindenki maga életállapotában, de ebben is ős, mint a Mária számunkra, és itt a pápa, Szent Hatodik Pál idézi azt, hogy Mária, ahogyan megéli a nyolc boldogságot is, például Mária életében az hogyan valósul meg minden, amit Jézus mond. Van egy rész is az evangéliumban, amit sokszor itt félre szoktak értelmezni, amikor Jézus tanít, beszél, és jön Mária meg a rokonok, és akkor szólnak, hogy itt vannak az unokatestvéreid, itt van édesanyád, és Jézus azt mondja, hogy ki az én édesanyám, és ki az én rokonaim? És mindazok, akik hallgatják az atyának az akaratát, és tettekre is váltják, az nekem mind nővérem, testvérem, anyám és rokonaim. És ez olyan sértőnek tűnik, de igazából ez Máriának a dicsérete. Mert itt Mária nem csak mint édesanya jött, hanem az első tanítvány, aki mindenben követte Jézust, aki teljesen hitt benne. Semmiféle bűn nem volt Máriának az életében. Tehát gyakorlatilag nem Máriáról van szó, hogy Máriát úgy félretett, hogy ki az én anyám, nem foglalkozok vele, hanem aki a mennyi atyám akaratát teljesíti. Így nem hangzik el, de amit mondok, abban az első az én édesanyám Mária, aki ezt teszi, és ezt már csak én hangosítom ki ilyen formában, de az egyház már ezt meg is tette azóta, hogy mindenki úgy élje meg a hitét, a tanítványságot, azzal a hittel, azzal az alázattal, amit Mária tett. És így ő minden Krisztus követének az ősmintája és példaképe. Tehát nem Máriát úgy leértékeli ez a fajta szentírás rész, hanem pontosan ellenkezőleg, csak így nincs kimondva, de hogy az édesanyja az első tanítvány. Tehát Máriáról így is beszélünk. Fontos megint az anyaságnak még a képe, ami megjelenik, hogy Mária az egyháznak az anyja, hogy az egyház az édesanyja. És persze lehet, hogy így nem gondolkodunk róla, vagy főleg, ha valaki csak ilyen intézményben gondolkodik, vagy ilyen szolgáltató egyházban, ahol íratok, misét, temetés van, így szeretném, úgy szeretném, mert gyakorlatilag én rendelek valami szolgáltatást, és az egyház úgy, ahogy megteszi. Milyen virágok legyenek, vagy sok mindent lehet úgy variálni, és ebből az anyaság része nem jön ki az egyháznak, hogy tulajdonképpen miért is anya az egyház, hogy jön ki az anyasága, az anyai gyöngétsége, milyen formában. És hogyha megint mélyreásunk, és itt a teológia mindenképpen fontos ebben, hogy ne csak ilyen szentimentális dolgokról beszéljünk, aminek úgy nincs sok alapja, hanem csak érzelmek jönnek, mennek, hanem például, amikor valaki az egyháznak a tagja lesz, az a keresztség által történik. A keresztség által történik meg az, hogy valaki részesül a megváltás kegyelmében. Eltörli a keresztség az áteredő bűn minden szennyit, felnőtt korban a személyes bűnöket is, az Isten gyermek, a Szentlélek temploma, az Anya Szent Egyháznak a tagja lesz. A legnagyobb méltóságot kapja meg valaki. És erről úgy is beszélhetünk, a keresztségről, mint valakit újját teremteni, újjászülni. Itt az Anya Szent Egyház, aki a keresztség által újjászül valakit, és kívülről nem látszik ez a változás, főleg kisgyermeknél, de a legnagyobb változás történik valakiben a születése után. Belül ontológiailag megváltozik. A bűnös emberből lesz a szent. A megváltás által, a megváltásból részesül. És tulajdonképpen a keresztség ez olyan, mint amikor az édesanyja megszüli a gyermekét. És utána persze az egyház táplálja, majd később, amikor már valaki úgy, már elsvádozó lesz, táplálja az eukarisztiával, de táplálja a gyermekét az igével is, táplálja a közösséggel, a közösségnek a szeretetével, ez lehet a nagyobb közösség is, a nagy egyház, de a kisebb egyházközségek, kisebb közösségek is, mind ami táplálja emberileg is, főleg a legfontosabbak a szentség, de egzisztenciálisan is, aki támogatja az embert, a gyermeket, és valaki ebben nő fel. És közben megházasodik, ott megint a szentségben részesül, a házasság szentségében. Beteg lesz, akkor a betegek szentségében. Sokszor a bűnökben elbukunk, ott a szentgyónásnak a szentsége. Vagyis az egyház, az Anya Szent Egyház végig kíséri az egész életünket, és ezzel a szeretettel öleli át az embert. És itt persze most reflektálni kell arra, hogy ez ki hogyan éli meg, vagy milyen tapasztalata van erről, vagy megint valaki úgy gondolkodik, hogy éli az életét, vasárnap van egy szentmise, elmegyek, az egy óra hossza vége, tehát elmentem valahová, ahol volt egy rendezvény, hazamentem. Vagy keresztelni kell, elmegyünk, beszélünk a pappal, időpont, megkereszteli, utána ebéd, és akkor megint vége, megint volt egy rendezvény. Így nem jön ki az az anyaság, mert így a közösségnek a megtapasztalása sem nagyon valósul meg, vagy csak kis mértékben, de az egyház anya, és amikor valaki valóban az egyházhoz akar tartozni, de úgy valóban szívvel, lélekkel, akkor közösséghez is tartozik. Akkor ebben a közösségben éli meg a hitét, a közösség segít abban, és segítik egymást a tagok, hogy hitben növekedjenek, hogy az evangélium megélésében emberek növekedjenek. Tehát, ahogy Ferenc pápa is mondta, ennek az emléknapnak is egy nagyon fontos üzenete, hogy az egyháznak az anyai mi voltát, aki megint ez a rehem visere, aki a méhében hordoz, aki az irgalmasságot gyakorolja, aki felkarol, táplál, a szentségekben mindig Krisztus életében részít bennünket, aki az élet szentségre vezet, és aki imádkozik érettünk, azért, hogy üdvözüljünk életünk utolsó leheletéig. És itt, ha valaki megkapja jóhalál kegyelmét, akkor el tudja végezni a szent gyónást, a szent útravalót, akár teljes búcsúban részesül, az egyház, az anya szent egyház végig kíséri az embert. És elkezdtem azt a gondolatot, hogy extra ecclesiam nulla salus, az egyházon kívül nincs üdvösség, hogy egy a közvetítő Isten az ember között, és egyedül Jézus Krisztus. És amikor Jézus Krisztusnak a szentsége az maga az egyházban valósul meg a krisztusi mű teljessége, akkor mondjuk azt, hogy az egyházon kívül, ami Jézus Krisztusnak a szentsége, nincs üdvösség. És ezt úgy kell elgondolni, hogy persze vannak más vallások is, van, aki ki tudja, miben hisz, vagy ilyen egyszerű törzsi emberek, valami egyszerű pogány vallás, valamit gyakorolnak, valamilyen kultuszt. Azonban, mivel Jézus Krisztusban van az üdvösség, gondoljunk bele, a világon, a 24 órában folyamatosan vannak szentmisék. Ezek egymást érik, vannak párhuzamosan, de folyamatosan jelen van az eukarisztia. Folyamatosan. Folyamatosan van szentségimádás. Folyamatosan imádkozzák a rózsafűzért is, de az egyház hivatalos imája az a Szent Zsolozsma. Folyamatosan imádkozzák. És a Zsolozsmának is ott az instrukcióban szerepel, hogy a lényege, persze magánimádság is, hogy aki imádkozza, annak a lelkét táplálja, de ez a minden ember üdvösségét mondott ima. Ezért is például nekünk is papoknak ezt esküt teszünk, hogy ezt fogjuk imádkozni minden nap a Zsolozsmát, mert ez nem csak egyszerű magánimádság, hogy van kedvem, nincs kedvem, hanem minden ember üdvösségét imádkozom, és ennél nagyobb szándék nincsen. És ezért is kötelező, és esküvel erősíti meg az egyház, hogy hűségesen kitartsak ebben az imádságban. Tehát folyamatosan mennek az imádságok, persze sok más imádság is van, de ezek tulajdonképpen a legfontosabbak, mindenképpen a csúcs a szentmise, zsolozsma, rózsafőzér, sok helyen örökimádás, szentségimádás is, sokféle módon, de imádkoznak az emberek üdvösségét, és hangsúlyozom, minden ember üdvösségét, kivétel nélkül, azért, mert Jézus Krisztus minden embert kivétel nélkül üdvözíteni akar, azért jött el. És itt is látható az Anya Szent Egyház, az édesanyja, aki minden gyermekével törődik. Tehát nem csak aki úgymond hozzátartozik szorosan az egyházhoz, a többiekkel meg legyen valami, ha nem tértek meg, vessenek magukra. Persze, hogy ki nem tért meg, azt az Istent látja, hogy megkapott-e minden kegyelmet, direkt nem akart, vagy gőgből. Ezeket mi kívülről nem látjuk, de az Isten ezeket tudja, de van sok ember, aki más környezetben nőtt fel, más kultúrában, Jézusról nem is nagyon hallott, vagy hallott, de csak olyan távoli valamit, és persze a saját vallás, amikor a környezete nem is engedi, hogy mást megismerjen. Nem tudjuk ezt, hogy kinél hogyan alakul, egyedül az Úr látja ezeket, azonban az Anya Szent Egyháznak a küldetése, és Jézusnak a szándéka a minden embernek az üdvösségre. Isten azt akar, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Megint a Timóteus levélből való idézet. És így Anya az Egyház. És így gondoskodik róla, és ennek az egyháznak az édesanyja a Szűz Mária. És így vele együtt mindannyian szólíthatjuk úgy Máriát, hogy a mi édesanyánk. Vannak ilyen régi freskók is, amikor Mária köpenye alatt ott van annak az emberek, a hívőknek a teljessége, és Mária palástja beborítja. Ez tulajdonképpen az édesanyának az ölelése, de itt nem csak persze egy-két gyermekről van szó, hanem az egész világról, Mária minden gyermekéről. Ezért tudunk Máriához úgy imádkozni, mint édesanyánkhoz. Így tudjuk kérni az ő közbenjárását, és megint az egyház az Anya Szent Egyház. És erről is érdemes utána olvasni is, akár itt a Lumen Gentium 8. fejezetében, meg van sok elmékedés is arról, hogy az egyházra így tekinteni. Persze vannak sajnos botrányok, meg sok minden van, ezek meget mind emberek teszik, embereknek a botránya, tehát az egyház a szent. És sajnos mi, akik a földön vagyunk, velünk van általában a baj, mert ennek a közösségnek a feje Jézus Krisztus. Itt van a ki tudja hány milliárd, akik már a mennyországban vannak. Rengetegen nem tudunk számokat, akik a purgatóriumban, a gyógyulás állapotában vannak. Meg vagyunk itt a földön, és mivel mi még itt zarándoklunk, sajnos a mi hitetlenségünk, kis hitűségünkből fakadnak kisebb, meg sokszor nagyobb vagy botrányos bűnök is. De az Anya Szent Egyház szent és anya. Ennek a közösségnek a feje Jézus Krisztus, és ennek a nagy egyháznak az édesanyja, pedig a boldogsága Szűz Mária. Vagyis nem csak Máriáról van itt szó a mai ünnep kapcsán, hanem az egyházra is új módon tekinteni, és megtalálni benne ezt az anyaságot. Tehát nem csak a felszínen, mint szolgáltatót nézni, mert úgy lehet, hogy nem teljesen olyan a kiszolgálás, amit szeretnék, és persze vannak is hibák, tehát ezeket nem akarom tagadni, hanem a mélyére megvizsgálni, hogy hogyan anya az egyház. És most megint hallgassunk egy kis zenét.
Egészen szép vagy, Mária, egészen szép vagy. Eredeti bűnnek szennye, nincs te benned. Eredeti bűnnek szennye, nincs te benned. E Jeruzsálem, dicsősége, vagy tisztességem.
Ne a bűnösöknek szószoroljnak.
Ó, Mária!
Ó, Mária!
Nagy okosságú szent szűz,
testvérek, a megértés hullám hosszán Mária az egyház anyja emléknapnak a mély teológiai tartalmát vizsgáljuk, és persze az ebből fakadó lelki életet, hogy hogyan tud ebből imádság válni, és hogyan tud számunkra kapaszkodó lenni, hogy mit jelent az, hogy az egyház az anya, édesanyja, és mit jelent az, hogy Mária az egyháznak az anyja. A mai napon két evangéliumot lehetett választani, az egyik volt a János evangéliumából a 19. fejezetben, amikor Jézus a kereszten végrendelkezik. Ott van a kereszt alatt János evangelista és a boldogsága Szűz Mária, és hogy Jézusnak a végrendelete, hogy íme a te anyád, íme a te fiad. És hogy János itt nem csak az evangelistát jelenti, hanem a végrendelben benne van, hogy János minden embert szimbolizál ott a kereszt alatt. Vagyis nem csak Jánosnak az édesanyja, hanem mindannyiunknak az édesanyja. Hogy Mária mindannyiunk édesanyja, és mi mindannyian az ő fiai és leányai vagyunk. A következő mondat ebben, hogy Jánosra vonatkozik, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Itt a házába fogadta, itt az eredeti szöveg mélyebb értelmű, ez eista idia, vagyis a dolgai közé, mindenébe befogadta. Vagyis itt benne van a fizikai és a lelki házába, ember és keresztény valóságába fogadja János apostol Máriát. Itt egy valódi életközösség születik, de ez nem marad az egyén életünk része, hanem az egyházban él tovább. Vagyis nem csak Jánosra vonatkozik, hanem az egész egyházra, mindannyiunkra. Vagyis, hogy nem csak a házába fogadta, és ott lakott, vagy egy portál laktak, hanem mindenébe befogadta, az egész életébe. Tehát, hogy Máriának az anyasága az egész életünket érinti. Nem csak egy részt, hanem az anyának a fontossága is, aki világra szül, aki imádkozik, aki Jézust megmutatja nekünk, aki azért imádkozik és közben jár, hogy Jézust megismerjük, megszeressük, az egész életünket átszövi ez. És hát Máriának a lelkiségére az is jellemző, az úgynevezett kompasszió, az együtt szenvedés, hogy együtt szenvedett a fiával. Látunk akár filmeken is, hogy a Mária ott kíséri Jézust, amíg Jézus viszi a keresztet, és hogy Mária másképp szenved, neki a lelki szenvedés az, ami óriási. És mi ezt fel sem tudjuk fogni, mert Mária teljesen tiszta, vagyis az áteredő és a személyes bűnöktől teljesen tiszta, és hogy maga tiszta a szent sokkal mélyebben átéli a fájdalmat, meg a bűnnek azt az igazi tragédiáját, amit a bűn okoz. Mi már, akik a bűnben élünk, sokszor már fel sem tűnnek dolgok számunkra, de az igazi szentnek sokkal mélyebb fájdalom. Ezt így nem nagyon tudjuk elképzelni. Persze a fájdalomról van azért valamilyen elképzelésünk, hogy mennyire tud fájni a lélek. És hogy Mária a Jézus Krisztussal együtt szenved, és a Mária iskolájához ez is hozzátartozik, ő mint ősminta, hogy Mária velünk is együtt szenved. Szenved a szenvedő egyházzal. Most, amikor vannak a botrányok, meg a sok minden nehézség az egyházban, és amikor ezek előjönnek, hogy Mária nem elhagyja az egyházat, vagy nem azt mondja, hogy nekem ilyen egyháznak én nem akarok az anyja lenni, az ilyen gyerekeket én letagadom, hanem Máriának a hűsége az meghatározza a Jézus Krisztushoz, meg az egyházhoz való viszonyát. És ez a hűség rendkívül fontos, de mivel a szeretet a szenvedéssel is jár, a hűség az szenvedéssel is jár. És ezért Mária hozzánk is hűséges édesanyja. Nem aki azt mondja, hogy veled nem foglalkozom, hanem bármit is követtünk el. Mindig arra kér, hogy menjünk Szent Fiához, végezzük el a szentgyónást, tartsunk bűnbánatot, akarjunk megtérni, akarjunk megváltozni, azért, mert Jézusban van az egyedül az üdvösség, nála van a megbocsátás, az újjászületés, nála van az új élet, és nála van az élet szentség, ami az életünknek a lényege. És megint Mária nem elhagyja az egyházat, hanem mindig az egyházhoz hű marad. És nagyon szépen kifejezi ez a kép is, hogy amikor úgymond botrány van, és Jézusnak a keresztre feszítése, mi persze most húsvétkor ünnepeljük, nagypénteken megrendülve nézzük a keresztet, de abban a korban az egy politikai meg vallási botrány volt. Ahogy ott előadták a farizeusok, a főpapok is, hogy Jézus egy Isten káromló valaki volt, aki Istenné teszi magát, aki a legnagyobb bűnt követte el, és az ilyen embernek el kell pusztulni. És két gonosztevő közé feszítették keresztre, tehát nem is egyedül, nem is úgy kezelték, hogy külön, hanem van három gonosztevő, de a legnagyobb gonosztevő Jézus. És amikor Mária ott állt a kereszt alatt, akkor nem úgy tekintettek rá, hogy ő a boldogság, a szőzanya, hanem milyen asszony ez, miért nevelt. És még hogy van képe oda menni, hogy nem szégyel, hogy ilyen fia volt. És Mária nem szégyelte akárki akármit mondott, hanem átölelte a keresztet, és ott is az ő szeretetével kísérte az ő szent fiát. és ezt is érdemes elmékedni ezekről is. Már annyira sok mindent mondtam, de mindenképpen majd mindenki úgy magának válaszolja, ami most a legfontosabb, hogy Máriának ez az együtt szenvedése Jézussal, együtt szenvedése az egyházzal, a sebzettségével, az üldöztetésekkel, együtt szenvedése a botrányokkal, a botrányok okozta sebekkel is, hogy Máriának a kompassziója ott van velünk. Vagyis nem csak egy olyan édesanyja, aki ott fent van a mennyben, és ott már neki minden rendben van, mosolyog velünk, meg majd lesz valami, hanem aki közben jár. A Mária jelenésekben is prófétaként jön azért, hogy figyelmeztessen bennünket az evangéliumra, a megtérésre, a bűnösökért való imádságra. Kedves rádióhallgatók, amiről most beszélek, óriási téma, igazából talán próbáltam a lényeget elmondani, talán nagyjából sikerült, de rengeteg szála van, és óriási gazdagság van, olyan, mint egy kincses bánya, mert ez maga az ünnep, az egyháznak a titka, a Máriával való kapcsolata, persze a csúcs maga Jézus Krisztus a megváltás, és ezért arra bátorítok és buzdítok mindenkit, hogy most volt egy műsor, ki mit tudott magával elvinni, vagy lehet, hogy valakinek sűrű is volt, maga szöveg is sok volt, meg gyorsan is mondtam, és lehet, hogy lemaradt mindenről, de az igényesség, hogy olvassunk utána, itt a dokumentumok olyan gyönyörűen leírják, és ott állunk meg, ahol akarunk, arról elmékedünk, amiről akarunk, ami számunkra fontos. De legyünk igényesek a hitünkkel kapcsolatban, hogy ne csak így híreken keresztül így ez van, meg az van, meg botrányok, hanem ezek sajnos vannak, de ismerjük meg az igazi mélységét, a hitnek, az egyháznak, a szentek tiszteletének, az Istennek, azért, hogy a hitünknek valóban legyen mély gyökere, szentírási, teológiai gyökere, és ebből fakadjon majd olyan élet, amit semmi sem tud megrendíteni, bármi is történik a világon, hanem mint Mária is, bármi történik is, ott marad hűségesen a Szent Fia mellett, és amikor úgy tűnik, hogy minden elveszett, akkor is bízik benne. Hát erre hív meg bennünket, a mai ünnepen a szűzanya, és mint édesanyja közben jár értünk, hogy Jézus Krisztust egyre jobban megszeressük. Hát így kívánok mindenkinek, jó pihenés, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ó, áldott szűzanya, mennyei szép rózsa, boldog mennyországnak, drága gyöngyvirága, bűnösöknek kegyes szó szólója. Vigyázz rejánk, édesanyánk, angyaloknak, királyné asszonya. Mi boldogok azok, kik téged dicsérnek, néked tiszta szívből buzgón énekelnek. Szent fiadnál ők kegyelmet nyernek. Vigyázz rejánk, édesanyánk, angyaloknak, királyné asszonya.
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!